Halas Rádió 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük szeretettel hallgatóinkat, mai magazinműsorunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Az év utolsó 153 magazinjában egy különleges exkluzív riportot fognak hallgatni. Köszöntöm a stúdióban Babud Csabát szeretettel.
Sziasztok!
Ugye Csabát Kiskunhalason jól ismerik, szüleid ugye építész építőmérnökök, Babud Laci és Deák Ildikóról van szó. Csaba maga is építésznek tanult, és ami nagyon különleges, hogy Szingapúrban dolgozik immár 3 éve. De kezdjük az elején. Ugye Szilárd is diákként végeztél. Mesélj nekem arról, hogy mennyire befolyásolta mondjuk a szülői háttér, hogy te építész legyél.
Igazából szerintem én minden gyerek akartam minden lenni.
Mondjál egy-két példát.
Kukás. Nagyon tetszett, hogy hátul ott meglovagolják a kocsit. Űrhajós, csillagász. És szerintem nem tudom, építész is persze. Édesapám példáján érdekelt, tetszett, amit csinált.
Ugye 4 fiú van a családban, ez meghatározta a gyerekkorodat?
Mindenképpen kicsit olyan volt, mint egy farkas falkat. Az erősebb győz.
Ki volt az erősebb?
Hát én voltam a legidősebb, úgyhogy
lehet, hogy megcáfolják a többiek.
De jó volt, én szerettem igazából. Kisgyerekként annyira nem szerettem a sok testvért, mert úgy szerintem úgy éreztem, hogy kevesebb figyelmet kapok emiatt, de így felnőttként így jó, örülök neki nagyon.
Tartjátok a kapcsolatot? Gondolom, hogy ez Szingapúrból nem olyan könnyű, bár most az internet világában már egyszerűbbek ezek a dolgok.
Van egy közös chat csoportunk, és oda be tud írni bárki, és akkor azt mindannyian látjuk, mind a négyen. Úgyhogy így napi szintű kapcsolatban tudunk lenni, hogy bármelyikünk küld valamit, hogy mi történt vele, vagy egy fényképet, vagy... És akkor hol egész néma ez a csoport, hol egész aktív, tehát...
Gondolom, hogy karácsony környéken aktív.
Hát most, mivel itthon vagyok így 2 hete most így... Ja igen, az ajándékvásárlás szempontjából igen.
De, ki mit szeretné, és mit
de,
nem.
Igen, a szervezés, de most magánúton most nem annyira, mert itthon vagyok, úgyhogy meg egymás közelében vagyunk, nem kell annyira használni.
A családból a 4 fiú közül te vitted tovább tulajdonképpen a szakmát, ha jól tudom.
Így van.
Ez milyen érzés számodra? Vagy a szüleidnek milyen érzés, hogy valaki azért vitte a szakmát?
Remélem, jó. Kisöcsém is gondolkozott ezen, de aztán meglátta, hogy mennyi munka volt ebben az egyetem során, és akkor úgy döntött, hogy lehet, hogy nem biztos, hogy ez az ő útja. Ő nagyon szorgalmas amúgy csak.
Meggondolta magát, villamosmérnöknek tanul, ha jól tudom.
Igen,
és
ami,
ugyan,
ami ugyancsak hasonló kaliber, tehát, hogy még nehezebb. Egyszerűen csak szerintem a magyar iskola rendszer egy kicsit
nehéz.
Legalábbis az építészkaron nincs tekintettem mindig a diákok egyensúlyára.
Mennyire voltál befogva, illetve voltatok befogva az építőiparba gyerekként?
Nyaranta azért így. Mi szerettünk volna dolgozni egy kis zseppénzért, de úgy szülői elvárás is volt, hogy valamit kezdjünk magunkkal nájáron, hogy ismerkedjünk a munkával, ami szerintem nagyon helyes. Úgyhogy így nyaranta besegítettünk az építőiparban, édesapának egy kivitelező cége is van, és akkor ott
dolgoztatok.
Ott egy néhány hetet minden nyáron talicskáztuk a betont, meglapátoltunk. Úgyhogy...
Ez is abszolút hozzátartozik, úgy gondolom, az
igen,
építőiparhoz.
Úgyhogy, érdekes tapasztalat volt mindenképpen.
Azt meséld el, hogy mikor dobogósodott be a szíved először, hogy ez a te utad?
Azt gondolom, hogy ez nem egy egyértelmű út volt, mert többször volt azt, hogy igen, és többször, hogy nem,
aha,
menet közben is. De szerintem az, aki azt mondja, hogy világéletében egyenes út vezetett bármilyen céljához, az,
az nem volt teljesen igazat.
Nem teljesen igazat. Volt, hogy nagyon lelkes voltam, volt, hogy kevésbé, és ez szerintem a mai napig előfordul, hogy amikor siker éri az embert, akkor lelkesebb, amikor nehézség, akkor kevésbé. Van, aki lehet, hogy pont fordítva.
Amikor az egyetemet befejezted, azt kaptad, amit vártál körülbelül? Tehát mennyire volt gyakorlatorientált és hasznos számodra az egyetemi képzés?
A magyar egyetemi képzés, főleg az építészkaron, a Műszaki Egyetemen, én azt gondolom, hogy nagyon jó gyakorlatorientált és hasznos a magyar piac számára, de a tapasztalatomból, amit én láttam, hogy nemzetközi piacra kikerülve nem igazán készített fel minket vagy engem arra, ami a szakmai vonalába nemzetközi szintéren történik. Egyrészt más a piaci igény, más a pénz, ami rendelkezésre áll. Az egész gazdaságban igazából relatív sokkal kevesebb a pénz, és ilyenkor kevesebb az építőanyag, az ugyanannyiba kerül Németországban, mint Magyarországon. Vannak különbségek, de lényegileg nem 5-szörös vagy 10-szörös különbség, viszont a gazdaságban lévő pénz a sokkal több, de ugyanis Szingapúrban is. Gyakorlatilag több pénz van egy munkára, és több időt tudnak rászánni, rá nincs összecsapva. Tervezés sokkal több lépcsős, mint itthon. Más követelmény, több szakágat vonnak be, komplexen máshogy állnak az egészhez, mint itthon.
Erről fogunk hamarosan tovább beszélni, maradjanak velünk.
Halas Rádió 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük a hallgatókat szeretettel, és folytatjuk mai beszélgetésünket Babud Csabival. Különleges világ az, amit tapasztal, amiben él, amiben alkot. De időrendben még ott tartottunk, hogy ugye itt Kiskunhalason elkezdted az életedet, dolgoztál a magyar építőiparban. Hogy alakult ez a 2-3 éved?
Nagyon érdekes tapasztalat volt. Egyetem után a családi vállalkozáshoz csatlakoztam, és hát rendkívül szerencsés voltam, mert komoly tervezési munkákat be tudtam közreműködni, meg utána már felügyelettel többnyire egy idő vinni édesapám által. Az ő tervező irodájában lettem úgymond közreműködő partner. Utána én elköltöztem Budapestre, és onnan is továbbra is visszadolgoztam, meg egyéni megbízásokat vállaltam.
Mennyire öröklődik ez a tudás vagy készség? Hiszen a városban jól ismerik szüleid, mindketten jó ízlésű gyakorlatszakemberek. Ezt te örökölted, vagy tanultad inkább?
Én azt gondolom, hogy mindenben, tehát van öröklött hajlam, meg képesség, de igazából minden tanulható. Design az egyfajta gondolkodásmód, és az egyetemnek elvileg az a célja, hogy megtanítsa ezt a fajta gondolkodásmódot, a problémák megoldásának a menetét.
Ez annyira szép gondolat, nagyon sok tehetséges volt diáktól, halasi származású diáktól hallom, hogy ez a gondolkodásmód, probléma megoldás, elsajátítása a leglényegesebb. Ha jól tudom, te Japánban is éltél egy évig diákként. Hogy volt ez?
Így van, 19 éves koromtól 20-21 éves koromig. Egy évig nyelviskolába jártam Yokohamában, és ott Yokohama közelében laktam egy japán családnál. Nagyon érdekes volt, megtanultam a nyelvet viszonylag jól, úgyhogy később még dolgoztam is. Hát az életemet megformáló vagy megfordító élmény volt 20 évesen egy ilyen távol-keleti és más társadalomban eltölteni egy évet. Talán ennek is köszönhető, hogy végül Ázsiában kötöttem ki, mint építész.
Ekkor már érettségi után voltál, ha jól gondolom a számokból kifolyólag.
Így van, így van. Az eredeti ötlet az volt, hogy én gimnáziumban kimegyek, vagy Japánba tanulni, de hát ennek elképesztő anyagi vonzatai voltak, meg diákszerelem miatt sem akartam kimenni. Aztán fogadtunk egy japán cserediákot, de ez csak egy irányú kapcsolat volt, viszont olyan jó kapcsolat kialakult a diáknak ezzel a japán srácnak a családjával, hogy ők elszállásoltak engem egy évre. Nekünk csak az iskolát, meg a repülőjegyet, meg a költőpénzemet kellett fizetni. Értem. A későbbiekben.
Szingapúrban gondolom angolul beszélsz, tehát alapvetően ott a japánt nem használod. Mennyire megy még a japán?
Nem igazán használom a japánt, sajnos. Nagyon szerettem használni, de volt egy kevésbé pozitív munkatapasztalatom egy japán cégnél, és egy kicsit úgy az elbátortalanított ebben az irányba, de a nyelvet és a kultúrát, meg amúgy általánosságban az egész országot én továbbra is nagyon szeretem. Most a következő munkahelyen, ahol elvileg januárban kezdek, ott lehetséges, hogy szükséges lesz használnom, mert vannak japán projektjeik, tehát volt erről szó, hogy esetleg tudok-e prezentálni, ha kell.
Hogy indult az ötlet, hogy Szingapúrba megy? Honnan jött az ötlet? Ez annyira érdekes lehet.
Az első szempont nekem az volt, 3-4 évvel ezelőtt, amikor ez az ötlet megfogant bennem és egy kedves barátomban, akkor a magyar építőipar az nagyon-nagyon lent volt és vergődött. Arra, hogy egy rendkívüli dizájnt alkosson valaki, nagyon nehéz volt, és nagyon kevés volt a munka. Ezért úgy döntöttünk, hogy megpróbálunk, hogy valami nyugati, fejlettebb országban egy komoly irodánál elhelyezkedni. A barátomnak Németországba sikerült, én skandináv, észak-európai országból jelentkeztem. Kaptam egy pár visszajelzést, de a nyelv az alapkövetelmény lett volna például Norvégiában. A másik irány, ahol jelentkeztem, az pedig Szingapúr, mert nagyon tetszett a trópusi építészet. Egy egyszerű példát mondjak, vannak olyan házak, amiben bizonyos helységeknek nincsenek falai, mert nincs rá szükség, mert egész évben 25 fok alá nem megy a hőmérséklet, az eső nem esik be, mert a tető úgy van kialakítva, és nincs fala egy nappalinak.
Jaj, de klassz!
És ez számomra annyira elképesztő volt, hogy lehet ilyeneket tervezni, vagy lehet így élni, hogy az interneten böngésztem irodákat, hogy kik azok, akik nagyon érdekes projekteket csinálnak, és megpályáztam ebből egyet-kettőt.
És akkor így vettek fel. Ez jött be.
Hát hosszabb volt a menet, mert én nagyon rákészültem erre a dologra, én felvettem magamról egy bemutatkozó DVD-t, ami meginterjú volt önmagam, ezen kívül csináltam egy 42 oldalas portfóliót nyomtatva.
Az eddig elkészült munkáidból?
Az eddig elkészült munkáimból, meg hát én amikor elkezdtem készíteni munkáimat, megnéztem egy pár példát, és rájöttem, hogy az én munkásságom most sehol nincs a nemzetközi színvonalhoz képest, úgyhogy gyakorlatilag egy évem ráment arra, hogy felfejlesztem magam otthon, és ezt a portfóliót elkészítsem, plusz beszélgettem egy barátommal egy nyaraláson arról, hogy ő éppen egy marketinges, kisvállalkozó marketinges könyvet forgatott, és mondta, hogy de hát, hogy hogy akarom eladni magam, mikor annyi jelentkező van, és akkor valami ki kell lógni, és akkor arról beszélünk, lehet, hogy ajándékot kéne küldeni, de az gondoltuk, hogy snassz, és utána akkor jutott eszembe, hogy küldök nekik valamit, de nem ajándékot, hanem valami olyat, ami intellektuálisan megfoghatja őket, és akkor terveztem egy 3D-s puzzle-t, ami egy gyakorlatilag így lapformába érkezett, és ezt ki lehetett törögetni az elemet, és egy kockává összeállítani, amiben a 3D-ben a cégüknek a logója volt így átmarva, de csak akkor lehetett elolvasni ezt a logót a kockán, hogyha 3D-ben összeáll. És a főnök ezt nem tudta kirakni, azt mondta utólag, és akkor fölidegesített magát, és mondta, hogy hívjanak be interjúra.
Szóval így kerültél interjúra.
Igen.
Ez szenzációs, imádom. Nagyon-nagyon izgalmas. Remélem, nagyon sokan hallják ezt a beszélgetést, és ötletet merítenek, hogy milyen különleges, mire az ember megtalálja az útját és a helyét. Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a beszélgetést.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük a hallgatókat szeretettel, és folytatjuk mai rendkívül izgalmas beszélgetésünket egy volt Szilárd és diákkal, Bobu Csabival, aki 3 éve Szingapurban építész, méghozzá nem is akármilyen. Mesélj, Szingapur, hány oltást kaptál, és mesélj egy picit az országról, mielőtt belecsapunk, hogy hova kerültél.
Rendkívül felkészületlenül mentem ki, tehát semmilyen oltást nem kaptam.
Úristen is, meg itt vagy, ez jó.
Élek, virlok. Ezt utólag így átgondolva, Szingapur ez nagyon tiszta, egy rendkívül fejlett ország, egy légy nincsen, egy szúnyog nincsen, pedig azért van egy dzsungel volt még a sziget közepén.
Ugye Ázsiáról beszélünk, esetleg a hallgatóknak helyezd el térben.
Malajzia és Tájföld alatt van az egyenlítőtől délre, az egyenlítőtől 80 kilométerre van a sziget, egész évben 30 fok van, leghidegebb az 25 fok, ami szokott lenni, éjszaka sem egy nagyon 28-26 fok alá.
Akkor te most nagyon fázol itthon.
Nem volt egyszerű, igen, az első pár nap, de azért így az így meg vissza lehet szokni.
Azért, hogy őket is gének működnek.
Igen, én rendkívül jól bírtam a hideget, de most folyamatosan nyavajgok miatta.
Elhiszem.
Könnyen meg lehet szokni a jót.
Oltást nélkül mentél, de nem kaptál semmilyen betegséget ezek szerint.
Szingapurban nem kell ilyentől félni, tehát az egyetlen betegség, ami talán előfordul még ez a dengiláz, erre meg nincs oltás, de nagyon kevés ember kapja el, mert azt mondom, a Szingapur az úgy szoktam becézni, hogy Ázsia-Svájca.
Egyébként igen, így ismerik.
Együtt rendkívül fejlett városállamok, és mind a közigazgatás, minden úgy működik, mint a karikacsapást.
Hány fős országról van szó?
5 millióan laknak, és tudom, hogy ebből a szingapúri állampolgár az 2 millió.
Tehát akkor nagyon sok külföldi van.
Nagyon sok külföldi munkaerő van, aki akár tartósan is ott él.
A GDP magas, tehát egy rendkívül gazdag országról van szó, ha jól
tudom.
Én azt
meg nem kockáztatni, hogy első 5-ben van.
Az is érdekes, utána olvastam, vagy hallottam, hogy miből lettek gazdagok, hiszen ők is szegények voltak.
Nem vagyok teljesen tisztában a történelmükkel, de rengeteg, hát gyarmati ország volt, brit gyarmat volt. Hatalmas, a világ egyik legnagyobb kikötője, talán a legnagyobb az ott van. De szerintem konkrétan most, amiért nekik annyira jól megy az átláthatóság, az átlátható gazdaság, a jogfolytonosság és a jogbiztonság, és az, hogyha van egy külföldi vállalkozás úgy dönti, hogy ott alapítja meg a székhelyét, és onnan fogja ellátni a dél-kelet-ázsiai régiót, az biztos lehet benne, hogy az ő dolgozói és az ő pénz ott biztonságban van, és ez egyik legfontosabb.
Melyik céghez kerültél? Mesélj egy kicsit az első munkákról és tapasztalatokról.
Az első munkahelyem kint az egy Voha nevű tervezőiroda volt. Rendkívül érdekes dolgokat terveznek, van egy szállodájuk, amin konkrétan fák van, vagy egy kisebb erdő van fönn.
A tetején a szállodának?
Nem is tetején, a 7. emelet magasságba. Érdemes Park Royal on Pickering a hotel neve. A Google-ben szerintem könnyen rá lehet találni, és ez egyik, ami megfogott, teljesen voltam képed, vagy ilyen lehetséges. Rendkívül minőségorientált a cég, tehát 6-szor újra csináltatnak valamit, hogyha nem tartják elég jónak, és akár képesek munkákkal veszteségbe menni, de akkor se adják ki a kezükből addig, amíg nem tartják elég jónak.
Ez erre a cégre volt jellemző, vagy általában ez Szingapurra és a cégekre jellemző?
Én azt gondolom, hogy Szingapurban elég, tehát mivel egy nagyon hatékonyan működő gazdaság, a korrupció az a világ szinten a legkisebb, azt tudom, hogy ők a világvezetők a korrupció ellenességben. Ezért Amit én például visszatérve, hogy Magyarország egyik legnagyobb problémájának tartok egy részben, hogy mivel nagyon hatékonyan működik és nagy a verseny, emiatt a legtöbb cég rendkívül termék és minőségi szolgáltatás orientált. Tehát abból lehet pénzt csinálni, ami jó, nem pedig abból, amiből éppen lehet.
Hát igen, tulajdonképpen a korrupció valóban a szakmaiság ellen hat, hiszen soha nem az fog győzni ott, ahol magas a korrupció, ami jó, hanem akinek mondjuk a kapcsolati rendszer erősebb. Tehát igen. Mondjuk ez valóban egy kicsit már magyarázza önmagában, ha a jó minőséget. Na és hogy tudtál beilleszkedni? Ugye mondtad, hogy azért a magyar építőiparban nem erre edződtetek, hogy ilyen high-tech, magas színvonalú és elvárású helyet tudjanak állni.
Bizonyos szempontból a tudásom az megfelelő volt, voltak hiányosságok, például a prezentációs készségem, meg a sebesség, amivel fel kellett dolgozni problémákat. És a másik pedig az, hogy én sosem dolgoztam Magyarországon komoly nagy irodáknál, ahol sok ember dolgozik, és több szintes a design folyamat, hogy jelenteni kell, tehát riportolni kell felfelé, és azok is utána tovább a főnök felé. Nem volt meg az eszköztáram arra, hogy ez hogy működik, hogy ennek mi a nyelve, hogy én hogy kommunikálom le ezt a főnökök felé, amikor egy főnök is jelent egy másik főnöknek, mert annyira nagy a projekt, hogy egyszerűen nem is lehet 2-3-an megcsinálni, hanem 30-20-an dolgozunk rajta akár. Ezt nehéz volt elsajátítani, meg erre nem is tréningeltek minket az egyetemen. Nem kaptunk erre semmiféle oktatást, mivel az oktatóink életükben nem csináltak ilyet.
Hát igen, nyilván ez nem jellemző Magyarország, de tulajdonképpen ekkora irodák, tehát nyilván, hogy nem is tudtak erre felkészíteni. Innen fogjuk folytatni, maradjanak velünk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Folytatjuk mai beszélgetésünket Babu Csabával. Ugye ott tartottunk, hogy az volt a legnehezebb megszokni, hogy hatalmas csoport dolgozik együtt.
Igen, helyesbítenék ezzel kapcsolatban, tehát nem is az, hogy a hatalmas csoport, mert Magyarországon is vannak nagy irodák, és vannak rendkívül jó irodák. Egyszerűen nekem nem volt meg ez a fajta tapasztalatom.
Értem.
Talán ami más volt az, hogy a sebesség és a problémák megoldásának a gyorsasága, az szerintem jelentősen más, és az, hogy hány korrekció megy át egy design probléma. A jó design úgy tartják, hogy ahányszor újra tervezünk, annál jobb lesz.
Hány fős cég volt?
80 fő volt, ebből 50 volt a tervező, a designer.
Mennyi ideig voltál itt?
2 évet.
És utána?
Utána én váltottam egy másik, egy nagyobb irodához, átnyergeltem. Ők csinálták a feldolgozási terveit a Marina Bay Sands-nek, annak a nagy hotelnek, ami sokat látszik a tévében, hogy egy medence van a tetején, mint egy szörfdeszka. Meg egyéb rendkívül nagy projekteket, ott 200 és 300 között voltunk, az egy rendkívül nagy iroda volt, és tipikusan úgy a filmekben látni, hogy egy felhőkarcolóban a 10. emeleten, egy egész szinten, csak tervezők és amíg a szem ellát.
Milyen érzés oda bemenni?
Én nekem nagyon tetszett, tehát sokan azt mondják, hogy lelketlen, meg hogy túl nagy a lépték, de nekem úgy nagyon tetszett rohangálni fel alá inkbe, és akkor... És mivel ez a sok ember, ez nem mind egy projekten dolgozott, tehát ezért nem egy hangyavár, hanem le volt bontva, hogy 5-10 ember csinált egy projektet kis csapatokban, nyilván ezek a csapatok néha összeálltak egy nagyobb projekt erejéig, de az emberi léptéke megvolt, csak sokan voltunk.
Hány órát dolgoztál? Az egy érdekes kérdés. Mennyire volt ez megterhelő?
Változó. Én azt gondolom, hogy a 160 órát az szerintem egy 80%-a minden hónapban túl teljesítettem.
Meg volt a napi 12 óra? Ha hát, gyorsan visszaszorzom.
Változó volt, amikor kevesebb volt, amikor még ennél is több. Volt, amikor hétvégén is kellett dolgozni, tehát úgy vannak vele, ha megoldod időben, akkor szabad vagy, de ha nem, akkor viszont gyere be hétvégén is. Én az első 2 hónapban minden hétvégén dolgoztam szerintem, szabadnap nélkül.
Egyáltalán hogy szoktál bele egyébként ebben az életben?
Az életben?
Barátok, egyáltalán az ételek, italok?
Hát én úgy költöztem ki, hogy az akkori barátnőm az követett engem, ő neki volt egy jó munkahelye Budapesten, és ott felmondott, hogy szerencsét próbál velem, és utána jött. Hát úgy mondom, egy kicsit párban nehezebb. Egyszerűbb is és nehezebb is, mert egymást támogatják az idegenbe az emberek. Mindkettőnk köznek egy teljesen új ország, teljesen új környezet volt. Viszont valahol nehezebb is, mert egy pár az zártabb egységként működik, és nehezebb ismerkedni, nehezebb barátokat szerezni, nehezebb barátságokat elmélyíteni. Kevésbé maradt ki az ember, fiúk azért egy sör vagy egy jó pár sör mellett tudnak kapcsolatot teremteni sokszor, ami nehezebb heti gyakorisággal megejteni, ha párkapcsolatban van az ember. Most már elég jól sikerült kiépíteni, azért barátaim nagy része az kinélő magyar, mind professional, tehát olyan, aki professzionális szakmájába és valami olyan dolgot csinál, amire Szingapúrnak szüksége van. Van sok nemzetközi barátom is, ezt szeretem emlegetni itthon, nekem sok muszlim barátom is van, és sok muszlim kollégám is, és nagyon szeretek sokat közülük. Nagyon tehetségesek, és nagyon szorgalmasak, és ugyanolyanok, mint mi igazából.
Mesélj még egy kicsit erről a nagyon nagy cégről, ahol 200-300 tervező volt.
Rendkívül érdekes projektekben vettem részt. Egyrészt a Indonéziában épül, tervezik a jövőben a High Speed Rail-t, a gyorsvasutat, olyasmi, ami Japánban vagy Tajvanon van, és ezekhez a termináloknak készítettük a masterplanjét, ami egy ilyen városterv szintű léptékű dolog, és konkrét városközpontot kellett hozzá tervezni felhőkarcolókkal. Nem mentünk részletekbe a tervezésnél, de mi szabtuk meg a direktívákat, hogy hány torony lesz, azok milyen magasak lesznek, azok hol lesznek el helyezve, miért akkorák, hol lesz a művészeti központ, hol lesz múzeum, hol lesz 14 darab lakótorony. Tehát a lépték az rendkívül nagy, és ez rendkívül izgalmas volt ekkora eszközökkel és eszköztárral dolgozni.
Innen fogjuk folytatni, maradjanak velünk!
Halas Rádió 153 lélekmód Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a beszélgetést Babu Csabával, aki Szingapurban 3 éve építészként dolgozik, kiskunhalasi származású. Egy kicsit a szünetben arról beszélgettünk, hogy mik voltak a legizgalmasabb hibák, amiket elkövettél.
Hát jó kérdés, hogy izgalmas-e, vagy inkább rémisztő, de ha hibázva tanul az ember, akkor én rengeteget tanultam, mert rengeteget hibáztam. Volt egy alkalom, amikor egy Myanmari projekten dolgoztunk, és az ügyfél nagyon amatőr segítséget adott, ki nem volt lefordítva fele burmiz. Tehát Myanmar jó volt a helyi szabályozásnak, és a kommunikáció a csapatban sem volt a legtökéletesebb, mert voltak belső ellentétek. Ekkora méretű léptékű csapatoknál már van ilyen, és nem került lefordításra egy olyan szabály, amit az én munkarészemet érintette, és rosszul helyeztem el. Hát igazából 18 lakótornyot helyeztem el azon a telken, és terveztem meg, és ebből 3 túllógott a szabályozási határon, és így elvesztettünk 32 emeletet így a leadás előtt 2 nappal összességében, ami vagy egy 32 emeletes torony, vagy 3 toronyból 10-10 emelet.
Áttervezted?
Hát igazából gyorsan helyet kellett csinálnunk még egy toronynak, és akkor azzal pótoltuk a veszteséget. Nem teljesen az én hibám volt, mert a feletteseim is átsiklott ez a dolog, és ezt nekik észre kellett volna venniük. Minden egy csapaton beli kommunikáció volt szerintem a fő hiba forrás, hogy nem volt ez teljes.
Hogy működik ilyenkor? Tehát mi a retorzió? Hogy működik ilyenkor, mikor ilyen nagy hiba van?
Mindenki nyilván ilyenkor retteg, ahogy elveszti az állását, mert sok-sok millió dolláros projekteknél van szó, és az épített érték meg milliárd dollárokban mérhető. Nyilván mindenki megpróbálja először kideríteni, hogy ki volt a hibás.
Ugye nem én voltam.
Meg hogy mit lehet azért felhozni a mentségemre, de valójában mivel többen érintettek voltunk a hibába, ezért így eloszlott a felelősség. A legfontosabb, hogy meg tudtuk oldani.
Hála Istennek. A hibáról hogyan vélekedsz egyébként, Csaba? Beszélgettünk a szünetben arról, hogy mennyire sok hibát követtél, mint hogy mindannyian, és hogy mennyire fontos
nagyon
rész.
Nagyon fontos hibázni. Én azt gondolom, hogy minél többet kell hibázni, és ez sajnos az oktatási rendszerünknek egy nagy hibája, hogy bünteti a hibázást. Az iskolától kezdve, és ez Szingapurban még jobban élt. Magyarként én büszkén felvállalom, hogyha hibáztam, és elnézést kérek, vállal felelősséget fel, mert úgy gondolom, ez erőt mutat, vagy a magabiztosságot. Ázsiában pont fordítva van, ott inkább egymásra mutogatnak, sajnos, és nem igazán vállalják fel a hibát. Maximum, hogyha az egész csoportot lehet hibáztatni.
Értem. Mi a véleményed? Miért fontos, hogy merjünk hibázni? Kíváncsi vagyok, hogyan vélekedsz.
Hát én úgy gondolom, hogy lehet más hibájából tanulni, meg a sajátjából az embernek, hogy a mondás mondja, a sajátjából szerintem gyorsabban lehet tanulni, mert az fájdalmasabb. Minél többet hibázik az ember, annál gyorsabban lehet. Én folyamat hibázok, és próbálok minden egyes alkalommal tanulni bele a mai napig.
Tanárként egyébként azt látom, kiegészítve azt, amit te elmondtál, hogy azok, akik nem mernek hibázni, azok nem mernek dolgozni. Ez a legnagyobb veszélye, hogyha valaki fél ettől a dologtól, hogy nem mer alkotni, nem mer bátran menni abba az irányba, ami érdekli, mert retteg attól, hogy úristen, mi van, ha hibázok. Tehát általában valóban együtt jár, hogy aki mer hibázni, az nagyot mer alkotni, és általában csak azok mernek nagyot alkotni, és azok alkotnak nagyot. Mesélj nekünk egy kicsit arról, hogy milyen terveid vannak most.
Most január 1-én megyek vissza, most ott kezdek egy új irodánál, ami ugyancsak egy kisebb iroda, ugye 50-100 fős, azért annyira nem kicsi, de minőségi és design orientáltabb iroda, mint az előző nagy volt. Rendkívül szép dolgokat csinálnak, van New Yorkban, Manhattanben vannak tornyok, amiket terveznek, Tokióban is vannak.
Rendkívül ilyen messzire érdekes. Terveznek, szóval szingapúri irodából?
Igen, igen, nagyon jó kapcsolati tőkéjük van, és elég jó a dizájn, amit csinálnak világszinten, úgyhogy nekik sikerült egy ilyen komoly bázist. Mehettem be tervezni tornyot, az a szakmában az egyik csúcs, tehát hogy valakinek ilyen megbízatása van, ezért rendkívül izgatott vagyok ezzel kapcsolatban, nyilván azért nem lesz egyszerű feladat.
Mesélj az életedről, ugye mondtad, hogy nagyon sokat dolgoztál, amíg bele szoktál ebbe a tempóba, ebbe az elvárásba. Jut-e időt sportolni, élni, mit csinálsz, amikor nem dolgozol?
Sportolni sajnos nem mindig jut energiám. Ez volt az újévi fogadalom, és sajnos nem sikerült, hogy többet sportolok. De az élet az rendkívül jó, az étel az nagyon olcsó, aki szereti és nyitott az ázsiai ételekre, az egy kánoán. 3-4 különböző náció él együtt Szingapúrban. Nem homogén a népesség, mint Magyarországon. Ez rendkívül érdekes, hogy magyar ember számára szinte felfoghatatlan, hogy 4 teljesen különböző náció, vagyis rassz, mint az indiai, a maláj és a kínai él együtt, és ők mind szingapúrinak mondják magukat, miközben hazamennek, más tesznek, és más nyelvet beszélnek.
Mégsem tudjuk itt lezárni, annyira izgalmas, amiről elkezdtél beszélni, úgyhogy egy kicsit zenét hallgattunk, és hamarosan visszatérünk, hogy milyen is Szingapúrban az élet, és mi minden plusz kaptál és tanultál az ott töltött évek alatt. Maradjanak velünk!
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük a hallgatókat, egyszer nem tudtuk abba hagyni Csabival, hiszen most jutottunk ahhoz a részhez, hogy igazából milyen az élet Szingapúrban. Azt mesélted, hogy nagyon sok náció él együtt, aki mind szingapúrinak vallja magát, és békében.
Így van, és minden nációnak a vallás is különböző, és rendkívüli harmóniában élnek együtt. Amit nagyon érdekesnek találtam azt, hogy Európában nagyon erős most ez a muszlim ellenesség, sok a muszlim lakos, és nekem sok muszlim barátom van. Én nagyon más képet kaptam erről a világról kín. Én azt gondolom, hogy bármilyen vallás, hogyha békések és jók az emberek, akik azt gyakorolják, az egy jó dolog.
Tehát akkor nem azt érezted, hogy a muszlimok erőszakosan akarják a vallásukat terjeszteni?
Egyáltalán nem. Én azt gondolom, hogy rövidre fogva, hogy a radikalitás az mindenféle vallásban és mindenben rossz.
És akár jelen tud lenni bármelyik vallásban ez a radikalizmus.
Így van.
Az emberen és a megélője múlik.
Így van.
Említetted, hogy nagyon sok jó barátod van, akiket már kint szereztél. Mesélj egy kicsit ezekről a multikulturális érzésekről, tapasztalatokról.
Szingapúr nagyon érdekes hely, mert rendkívül sok rassz, vagy genetikailag különböző népcsoport él együtt, és ők mind szingapúrinak vallják magukat.
Mit jelent ez, hogy rassz?
Tehát azt mondom, hogy 100%-osan genetikai családfa, 100%-osan indiai családfából származó, vagy kínai családfából származó, de több generáció óta Szingapúrban élő szingapúri állampolgár. Szingapúrinak vallják magukat.
Tehát a nemzettudatuk az már az ott élő országé.
Igen, de amúgy teljesen máshogy néznek ki, és teljesen máshogy beszélnek, és nagyon sokszínű, és ehhez csatlakozik az a közel 2 millió, vagy még több
külföldi,
aki ott dolgozik, a indiaiak, Fülöp-szigetekiek,
magyarok,
és ez a 500 000 nyugat-európai, vagy amerikai, vagy ausztrál, és egy nagyon érdekes mixet hoz létre. Ezt a sokszínűséget, ezt különös értéknek tartom a homogenitással szemben.
Mit értesz homogenitás alatt?
A homogenitás alatt azt értem, hogy a nemzet, a haza szeretetét, azt támogatom, és ez egy nagy nagyszerű dolog, de azt, hogy nem fogadjuk el más kultúrák integrálódását, vagy esetleg keveredését, ezt nem tekintem annyira jónak, mert amikor ez megtörténik, amikor az elfogadás és a türelem és a
úgymond a másik értékeinek
a megértés és a szívünk kinyitása a másság irányába megtörténik, abból mindig nagyon különleges dolgok keletkeznek, és azt gondolom, hogy ez csak előre viszi a társadalmat és az országot.
Különleges lehet ez a tapasztalat. Mesélj esetleg konkrétumokat. Milyen meglepetések értek, amik olyan kedvesek, kellemesek voltak, akár egy számodra elsőnek idegennek tűlő emberrel kapcsolatban?
Én nem tudnék úgy kiemelni egy dolgot se külön, de apró dolgok, például azt, hogy egy teljesen más kultúrából és máshonnan származó lány vagy fiú barátomnak hasonló problémái, vagy nagyon hasonló gondolatai vannak, akár párkapcsolatilag, amikor beszélgetünk, vagy a gyerekkori élményeiről, vagy egy kedvenc zenéje gyerekkorában, és ugyanazt a számot mondja, amit én hallgattam kiskolason, és hogy Szingapúrban, mint kínai lány, ugyanerre ugrált az ágyán. Ezek nagyszerű élmények, hogy rájönni, akármilyen nagy és sokszínű és más sokszor a világunk, valójában nagyon-nagyon hasonlóak vagyunk.
Legbelül.
Legbelül, igen.
Ez annyira szép gondolat, örülök, hogy ez az évnek az utolsó 153 magazinja, hiszen ez a gondolat akár egy gyönyörű üzenet is lehet. A legjobb barátod milyen származású most, aki mondjuk nem magyar?
Indiai.
Mesélj.
Nagyon sok indiai dolgozik a Google-nél. Szingapurban van egy Google központ, sok Google-es barátom van, már azon viccelődünk, amikor egy társakban bemutatkozik valaki nem Google-es, akkor az vicces. Sok indiai barátom van, és valamiért meglepő módon az indiaiak és a magyarok között mindig olyan könnyű volt a kommunikáció Szingapurban. Nem tudom, ez minek köszönhető. Ők is szeretik a fűszeres ételeket, mi is szeretjük.
Lehet, hogy ennek köszönhető.
És szenvedélyesek sok dologgal kapcsolatban, hogy mi is azok vagyunk a mi dolgainkkal kapcsolatban. Tehát én azt gondolom, hogy inkább ez az edukáció kérdése, nem pedig...
Tehát az oktatás, műveltség, intelligencia.
Fontos, mert minden nációból azt látom, hogyha valaki eléggé művelt, és nem konkrétan az iskola évek számára gondolok, hanem hogy önmaga mennyit fektet a saját maga művelésébe, akár könyvekből, vagy az elmélye nyitottságával, ez befolyásolja azt, mennyire értjük meg egymást, és mennyire tudunk egy húron pendülni.
Ez most a zárszó. Legyen ez a gyönyörű gondolat, nyissuk ki a szívünket, fogadjuk el egymást. Köszönjük Csaba, hogy megosztottad mindezt a rendkívül izgalmas és gyönyörű élményt, amelyet begyűjtöttél, és kívánunk neked sok sikert, és várunk vissza szeretettel.
Köszönöm a lehetőséget, és boldog új évet szeretnék kívánni minden kedves hallgatónak.